hogy mennyit bírnak a növények. Hogyha én most itt a te példádat tekintve, ha azért arra figyelve van, hogy a szállításnál mégis ez a növény valamennyire egy kicsit becsomagolom, húzok rá valamilyen zacskót, akár egy nejlont így a szállítás idejére, és nem a mínusz 10 fokba szállítom, akkor egy ilyen fél órás utazástól nem lesz igazából baja neki, főleg, hogyha ezt mondjuk kocsiba van betéve. Teljesen más mondjuk, hogyha kiviszem a mínusz 10 fokba, és mondjuk tömegközlekedéssel szállítom fél órát, és akkor valóban a fél óra alatt éri ott a növényt a hideg. Gondoljunk csak bele, hogy nem hiába a virágüzletbe is, ha most megveszünk akár egy cserepes növényt, de csak egy csokor virágra, ha gondolunk, egyrészt ráteszik ugye a szép díszítő csomagolást, és azért a jó virágüzletekbe még külön 2-3 réteg selyempapírba is becsomagolják, pont azért, hogy amíg hazaér a növény, egy kicsikét védve legyen. Tehát bizony azért mondjuk egy ilyen átszállítás során is, ha nem adunk neki megfelelő védelmet, akkor megfázhat. Meg nem fog még fagyni, ez azt jelenti, hogy egy kicsit ledobálhatja a levelét, egy picit sárgulhat, de hogyha jó helyen van, akkor azért ez a növény hamar helyre tud jönni.
Egyébként helyre tud jönni, ezt a végszót elkapva, amikor most azt tapasztaljuk, hogy egy csomó, és bocsánat az ugrásért, de az asszociáció, szóval, hogy egy csomó növényt kint hagytunk mondjuk, akár ha csak lépcsőházban, mondjuk egy zárt lépcsőházban, és mégis azt tapasztaljuk, hogy ezektől a nagyon hidegektől minden, ami a gyökér fölött van, tehát a földből kint, az megadta magát mondjuk. Azt látom, hogy mintha meg lenne fagyva a növény. Ezzel mi fog történni tavaszig? Vagy egyáltalán most essünk neki, nyilván nem levágni, vagy szóval ez... Igen.
Pontosan, ezt nagyon jól mondtad, nyilván nem állunk neki. Most a legfontosabb a türelem. Várjunk tavaszig tényleg, amire jó idő lesz. Sok növény képes arra, hogy bár a föld feletti részei elfagynak, de mondjuk gyökérről vagy tősarról újra kihajt. Tehát azért erre sok növény hajlandó. De való igaz, hogy vannak olyan növények, és most itt konkrétan egy heti példa jutott az eszembe. Kaptam egy kedves kertbaráttól egy képet egy aloe veráról, amit lépcsőházban tartott, és hát látszott a növénynek a színén, hogy ő sajnos teljesen átfagyott a lépcsőházba, annyira meghűlt, megfázott, hogy sajnos abból már nem lesz új növény. Mégis azt javasoltam neki is, hogy várjon egy picikét, amíg az idő jobb lesz, tartósan jobb lesz, és akkor meglátni, hogy történik-e vele valami. Mondjuk épp az érintett növény az egész biztosan ki fog pusztulni, de nagyon sok esetben, ha mondjuk itt a lépcsőházba átteleltetett muskátlira gondolok, és hogyha ugye ez ősszel nem lett visszametszve, akkor ott elég sokszor ezek a hajtások elfagyás jeleit mutatják, majd aztán tavasszal még a gyökér részéről, itt a közvetlen a föld közeli részéről még elég sokszor kiszoktak ezek újra hajtani. Tehát én semmiképpen nem javaslom, hogy most ezeket, egyrészt ne vágjuk vissza, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy most ne vágjuk, nem etszük ezeket a dézsás növényeinket, és várjunk vele, amíg kicsit jobb idő lesz, és akkor megmutatja magát, hogy melyik rész az, ami valóban elfagyott, és akkor végezzünk visszavágást. Hát ha kipusztult a növény, akkor sajnos menthetetlen.
Mert vannak olyan növényeink, esetleg említetted a leandert, gondolom az pont nem az, de vannak olyan növényeink, amit te úgy tapasztalsz, azt gondolod, hogy ezt nem fogják bírni. Bár hát régen is voltak ilyenek, hogy nagyon kemény tél, és aztán bejött a jó idő, de hogy van olyan, amit úgy érzed, hogy ezt az éghajlatváltozást nem tudja követni?
Én azt gondolom, hogy ha okosan figyelünk arra, és fel vagyunk úgymond készülve a télnek erre a, hát hogy is mondjam, viszontagságaira, mert igen, a régen is voltak ilyen telek, sőt, még ennél sokkal hidegebbek is voltak, csak nagyon elszoktunk ettől, és inkább az enyhe időre gondolunk, a tél folyamán is, viszont hát arra kell inkább készülnünk, hogy szélsőséges lesz az időjárásunk. télen lesznek nagyon hidegek, rövidebb időszakra, nyáron vannak ugye nagyon-nagyon melegek, erre kell nekünk felkészülnünk. Én azt látom, hogy igazából, hogyha fel tudok arra készülni, hogy ezeket a növényeimet megfelelő védelmet tudjak nekik a télen nyújtani, gondolok itt akár a különféle pálmákra, a mediterrán növényekre, citromfára, vagy a te általad is említett leanderre, akkor azért főleg egy idősebb tő már nagyon jól alkalmazkodik itt a hazai viszonyokhoz. És akkor még egy példát itt a leanderrel kapcsolatban hagy mondjak el. Nekünk van a kertben, ez egy városi, hát úgy mondom, egy kicsit védettebb kert természetesen, ahol a leander több éve ki van a földbe ültetve, és eddig egy télen sem lett semmi problémája, kint volt mindenféle takarás nélkül. Annyi változott most a télen, hogy kapott a gyökérnél egy nagyon erős mulcs réteget, egy lombleveles takarást, ugye, hogy a gyökérnél védjük a talajt a lehűléstől, illetve amikor ezek a nagyon hidegek voltak, akkor egy ilyen jutaszövettel és fátyolfóliával még körbe lett véve, és ez tökéletesen, azt gondolom, hogy tökéletesen meg fogja védeni a növényt. Szellőztetés során, meg ha bekukucskáltunk rá, akkor látni, hogy a növény a mínusz 15 után is teljesen jól érzi magát. Tehát én azt gondolom, hogy ha jól fel vagyunk készülve, akkor megőrizhetőek a növények kint a kertben és a telejtetés során is.
Uh-huh. Mi történik egyébként? Úgy tudom, hogy ezek a fóliák arra valók, hogy a csapadéktól megóvjuk a növényeket. Idén mondjuk elég sok hó esett, és én mondjuk nem számítottam erre. Van kint egy fenyőm, ami Dézsában, ami csupa hó volt, és ezek nagyon szép képek, de látom, hogy most így a hó alól kibukva eléggé csofat szegény. Szóval, hogy mi van a csapadékkal? Miért kell, ha kell egyáltalán, vagy szabad, hogy hó érje a növényeket?
Hogyne, nem csak, hogy szabad, hanem ez nagyon, nagyon jó is egyébként.
Tényleg?
Most a hótakaró a kerteknek, kint a földeknek, meg aztán még inkább. Az egy nagyon jó kérdés, hogy az egyes növényeknél hogy figyeljünk erre a hónyomásra. Ugye most egyszerre egy nagyobb mennyiség leesett, az olyan örökzöld növényeknél, mint a fenyőfélék, a tujafélék, de gondolok itt mondjuk a különböző prunuszokra, a babérokra, ezek mind olyanok, amelyekre ha ráhullik a hó, ugye tartósan rajta is marad, és ha ez a hó nehéz, vagy nagy mennyiségű, esetleg kicsit ilyen ónos esővel jön, akkor a súlya miatt szét tudja nyomni a növényeket. Úgyhogy én feltétlenül rögtön ezt szoktam javasolni, hogy nagy havazásban ne csak az utat, a járdát takarítsuk le a házunk előtt, ahol járunk, hanem az ilyen növényeink esetében rázzuk le, hát természetesen amennyire tudjuk, mert egy 3 méter magas fenyőről nem fog azért menni, de amennyire tudjuk, próbáljuk meg lerázni ezekről a növényekről a havat, hogy ne nyomja szét. Ahogy te is mondod, sok esetben látni most olyan, hát elsősorban tujákat vagy sövényeket, amelyeket a hó szétnyomott, és a hónyomás során nem csak elhajlanak az ágak, hanem nagyon sok esetben le is törik. Úgyhogy erre mindenképp figyelni kell, viszont a hó az nagyon kívánatos. Még egyet jegyeznék meg viszont vele kapcsolatban, hogyha dézsás növényeink vannak esetleg kint, vagy olyan növény, amibe úgy megállt a hó, akkor amire érdemes figyelni, hogy most az olvadás során mondjuk egy nagy mennyiségű hó nagyon fel tudja ezeket a cserepeket tölteni vízzel, ne álljon meg benne a víz, ugye télire amúgy sem szoktunk alátétet tenni ezek a növények alá, ezek a cserepek alá, hogy pont ez miatt, hogy ne maradjon meg benne a víz, de én még az ilyen esetben azt is szoktam javasolni, hogy söpörjük le a havat, kotorjuk le a cserepekről, hogy ne abba olvadjon el nagy mennyiségű, tehát hogy ne áztassa nagyon szét a cserépben a növényt.
Uh-huh. Még egy probléma, amit én tapasztalok, gondolom többeknél felmerül, ha kinti vagy benti növényeket ugye bevittük, akkor mostanra a kórokozók, tehát nem, a pajzstetűt azt könnyen lehet detektálni, de vannak azok a gombafélék, amikről csak most derül ki, hogy mennyire meg megrondították a növényeinket. Szóval hogy lehet ellenük úgy védekezni, hogy ne az egész növény pusztuljon el bele?
Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon összetett kérdés már. Így a szobanövényeknél ezek a különböző betegségek, és ahogy te is mondod, a különböző kártevőkre könnyen oda tudunk figyelni, mert így van a pajzstetvek, a levéltetvek, a különböző atkánk, amelyek szövedéket képeznek a növényeken. Ezeket azért elég jól észre lehet venni, és különböző biokészítményekkel lehet ellene védekezni. De a gomba betegségeket már csak akkor szoktuk észrevenni, amikor valóban a növényeinken elhalás tünetei, barna-fekete foltok látszanak, amikor már valóban ott van bent a növénybe. Természetesen vannak erre is különféle biológiai és kémiai készítmények is, ezt gazdaboltban tudunk vásárolni, viszont én azt látom, hogy ha megfelelően próbáljuk tartani ezt a növényt, és itt elsősorban nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk a vízre. Inkább a növényünk egyszer száradjon egy picit meg a talaja, mint hogy egyszer túlöntözzük, mert a túlöntözést azt nagyon nehezen tudják a szobanövényeink tolerálni, és ezek a különféle baktériumos betegségek előszeretettel lépnek fel egy ilyen legyengült növény esetében. Próbáljunk odafigyelni a szellőztetésre, hogy ne párásodjon be, hogyha mondjuk sok növényt tartunk, ráadásul egy helyen, hogy ne párásodjon be, mert a párás környezet is kedvez a különféle gombabetegségeknek. És ami másik, amire még felhívnám a figyelmet, hogy sokan ilyenkor a téli időszakban, főleg ha egy picit le van gyengülve, sárgul a növény, elkezdik tápoldatozni. Én ettől óva intek mindenkit, mert a szobában is azért a növények vegetációja ilyenkor egy picit lelassul, sokkal lassabb az anyagcseréjük. Ha adunk nekik egy tápanyagot, akkor azzal, hogyha nem jól adagoljuk, akkor akár meg is égethetjük a növényt, de beindulhat a növényben egy olyan nem kívánatos, tehát hogy megindul a növényünk, olyan nem kívánatos mértékbe, amilyen laza szöveteket, megnyúlt, az amúgy is fényhiányos helyen megnyúlt növényeket eredményez, ami szintén legyengíti a növényt, tehát hogy ez nekünk nem jó, és jönnek a különféle baktériumos gombás betegségek, úgyhogy egy megelőzéssel, tehát egy megfelelő tartással, odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk a növényeinkért. Hát igazából ez, amit így megelőzést tudok javasolni, hogyha már, azt látjuk, hogy valóban egy gombabetegség van a növényen, ugye ez természetesen függ attól, hogy milyen növény, milyen mérték, és hogy hát milyen betegséget kapott, azért különböző módszerek állnak rendelkezésünkre, hogy megpróbáljuk ezt a növénynek az immunrendszerét erősíteni, mondjuk valami biológiai készítménnyel, vagy a kórokozók életterét egy picit csökkenteni, vagy hát egy drasztikusabb megoldással, kémiai szerekkel lakáson belül is lehet védekezni.
Amikor téged hallgatlak, mindig az az érzésem, hogy az összes növényemet gajra vágtam, de talán azt a kulcsszót azt hadd ismételjem meg most így a beszélgetésünk végén, hogy a türelem az nagyon sokat számít.
Így van.
És én akkor mindig felteszem így mind van. A két kezem, hogy inkább nem csak semmit, várok, és az mindig jót tesz a növényeknek, az az igazság.
Igen, van ilyen pontosan, tehát én is azt gondolom, hogy van ilyen, amikor egy kicsit türelmesebbnek kell lenni, és várni kell. Úgyhogy most ennek van itt az időszaka, és hát nem csak a szobanövények esetén, hanem kint a kertbe is már nagyon sokan terveznek, és akár vetnek bent lakáson belül, de ebbe a tekintetben meg aztán főleg türelemre intek mindenkit.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Hefné Szabó Zsuzsanna volt a beszélgető partnerem, okleveles kertészmérnök, szaktanácsadó, a Tökmakkert alapítója, és egy hónap múlva, hogyha megengeded, újra hívunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Késő éjszakán mellette fekszem ébren. Mély álomba merült, eloltam hát a lámpát, s nézem a csendben. Egy gondolat fejemben, ha többé nem ébrednék reggel, tudja-e, a szívemben. Ha a holnap nem jön el, érzi majd a szerelmem. Meg tudtam mutatni, minden nap tudatni, helyébe nem lép senki sem. S ha a föld szerelmem óvja még, ha holnap nem jön el. Vesztettem el már kedvesem, mert nem mondtam el azt, mit érzek. Már bánom nem tettem, szemébe nem néztem, az érzést rejtettem. Kérem így most magamnak, mondom minden nap, ő mit jelent. Nincs második esélye, nem veszíthetem, tudja meg, hogy szeretem. Ha a holnap nem jön, minden nap tudatni, helyébe nem lép senki sem, s ha a föld időn rá egy másik élet vár. Elég az, mit tettem én, a szerelmem óvja még, ha a holnap annak, kit szeret, amit érzel, tudja meg, ha a holnap nem jön el.
baby.
Vonalban pedig Bonc Edit, a Kutyatár Természet és Állatvédi Egyesület Kaposvár vezetője. Jó reggelt, Edit, szia!
Szia!
Mi az, amit még el kellett intézned a beszélgetésig? Halló?
Bocsánat, igen, még egyszer, nem hallottam.
Igen, azt kérdeztem, hogy mivel vagy elfoglalva, mi az, amit még gyorsan be kellett fejezned?
Ugye kicsit későbbre számítottam, és éppen úton voltam a telepre, ahol már megvolt a tervem, hogy a kutyáimat a futtatóra engedem, és maradok a kocsiban, és ott a legcsendesebb az egész környezet, és nem értem még ki a telepre, és most félreártam itt az úton. Tehát az összes kutyámben van, meg a két emberem, úgyhogy most így fogjuk ezt.
Edit, nagyon szépen köszönöm a rugalmasságodat, ne haragudj, lehet, hogy egy picit korábban, és egy picit korábban be is fejezzük ezt a mai beszélgetést, mert még utána egy kulturális programot is szeretnénk ajánlani a mai beszélgetésünk után, de a veled való beszélgetés tulajdonképpen egy felkiáltó jel, illetve egy beharangozója is a jövő hét szerdai egy órás beszélgetésnek. A Foggal és Örömmel című adásban fogunk beszélgetni szerdán 2-től 3-ig veled. Azért veled, mert figyelemmel követem a munkásságodat, ugye arról van szó, hogy Kaposvár és környékén te foglalkozol a kóborállatokkal, illetve mindenféle elhagyott állatokkal, és hogy mint tavaly is, idén is, rettenetes nagy port kavar az, amikor egy-egy kutyán keresztül valamiért nagyon sok ember elkezdi azt figyelni. Ugye ezt te is észreveszed, nem? Vagy mi lehet annak az oka, vagy kik azok a kutyák, akikkel, tehát hirtelen ilyen több ezren elkezdenek bekövetni? Ezt te tapasztalod, vagy csak én gondolom így?
Nem, ez természetesen így van. Ez ugye kialakult szerintem emberi reakciók erre mindig nagyon-nagyon intenzívek, amikor ilyen különösen rossz sorsú kutya kerül be, mint ugye tavaly volt Petya, aki szintén hát tulajdonképpen már a túlvilágon volt, csak aztán sikerült visszahozni, és most így egymás után volt kettő ilyen kutyánk is, tehát az egyiknél már úgy hívtak, hogy a tetemet kell elvinni, és akkor kiderült, hogy még ilyen nagyon-nagyon ritkán emelkedik a mellkasa. Hát csontváz, kihűlt kutya, természetesen ilyenkor sajnos ez a trend, akkor utána ugyanez ismétlődött egy-két hétre rá, most a napokban, és hát ez mindig nagy portkavarszál, amit egyébként én nem számítok erre, mert állatvédőiknél most nem szeretnék így negatív lenni, de van, amikor szinte vadásszák az ilyen eseteket, mert nagyon nagy a követése az ilyen eseteknek. Én meg nem is értem, mert hát szerintem túl sok van belőle, tehát ez nem olyan kivételes, ebben az időjárásban.
Igen, ezt szerettem volna inkább megkérdezni, hogy már az emberek inger küszöbe olyan magas, de tulajdonképpen ezek az esetek nem is... Idézőjelben mondom, nem is különlegesek, hiszen hát az ember, aki gyakran rápillant ezekre az oldalakra, hát szinte ez egyáltalán nem különleges, hogy télen ezek a leromlott állapotú kutyák teljesen kívül.
Én is így gondolom, tehát én ugye nem érzek benne szenzációt soha, és mégis valahogy mondom, nagyon nagy a követése, most azt sem tudom eldönteni, hogy nyilván első körben mindig azt látják, hogy szörnyű, tehát drukkolni kell, élethalál közt van, és a többi. Utána én ugye abban bízom, hogy azért is figyelem irányul rájuk ilyen mértékben, mert hogy happy end a vége. Tehát jobban szeretem azt hinni, hogy örülnek az emberek, nem csak mindig katasztrófa turistáskodnak, hanem itt ugye mindegyik esetben tényleg jó a vége, tehát ilyen rohamos, meg ilyen szinte csodaszerű javulás áll be, és pillanat alatt boldog kutyák lesznek.
És mit tapasztalsz, hogy ezek a kutyák, hiszen nálatok a telepen, ha jól tudom, 190 körülbelül a kutyaszám, hogy ezek a csodaszámban feltámadó kutyák, ők sokkal hamarabb gazdisodnak is? Vagy az ő mentükön esetleg tudtok bevonzani több gazdajelöltet az ott lévő kutyáknak?
Hát én eddig úgy vettem észre, hogy ugye van azért egy rehabilitáció, amit mi is tartunk, tehát nem lehet azonnal elvinni ezeket a kutyákat, hiszen akkor még kondiukat össze kell szedni, stabillá kell tenni őket, utána indul be az oltási programjuk, utána lehet ivartalanítani, de általában addigra már valaki beleszeret, pont a sorsát követve, és tényleg nem ragadnak be, azt így el lehet mondani.
Az mondjuk tehát nagyon...
van esélyük rá.
Aha, ez nagyon jó, és én titokban azt remélem, hogy ilyenkor, ha nem is valaki, tehát többen jelentkeznek mondjuk a Petyára, vagy Jonatánra, vagy Vivienre, és utána esetleg mást visznek haza. Ilyennel találkoztál mondjuk Petya óta? Hát az volt tavaly. Hogy rá többen jelentkeznek, és akkor ott vannak, és esetleg mást elvisznek.
Azt úgy feltétlenül nem, hogy most attól fogadnak más törökbe. Egyébként ez is kicsit azért ilyen csapda tud lenni, amikor ilyen követésű kutya kerül fel, akkor azért nem biztos, hogy az egy átgondolt felelős döntés, hanem ugye akkor így eljátszik egy csomó ember a gondolattal, hogy hát egy ilyen kis hős jellegű kutyát örökbe fogadok, jaj, de jó is lesz, és nem biztos, hogy azért mögötte ott van az, hogy az egy életre szóló vállalás. Uh-huh. Tehát itt azért figyelni kell, hogy melyik lelkes jelentkező az, aki valóban tudatos, komolyan felelős gazdi jelölt.
Uh-huh. Petyát hány jelentkező közül adtad valakinek?
Hát az is érdekes, hogy mivel ennyit kell várni, azért azok így elkopnak, akiknek az a kezdeti lelkesedés, hogy szinte abban az állapotban rögtön vinné, és a végére azért letisztul. Tehát azért szerintem voltak egy olyan 8-10, akik, hogy én szívesen vinném, meg tehát ez nyilván ott van ilyenkor, ez így el is hagyom illanni, és akkor aki kivárja azért azt a, hát egy a 3 hónap körül majdnem van mindig, amire végigérünk ezen a protokoll részen, hogy örökbeadható legyen, addigra azért ez letisztul.
És hogy Petyánál akkor ez a 8-10 mennyire tisztult le a végén?
Hát akkor maradt egy olyan, akivel már abszolút érdemes volt természetesen foglalkozni.
Egyébként
a boldogan él.
Igen, ez nagyon örvendetes. Ugye Petya is olyan kutya volt, mindig én is mutogattam az ismerőseimnek, aki egyszerűen a falatot nem tudta a szájába venni, annyira volt legyengülve. Tehát azt az egy kis...
Igen, hát igen, akkor ugye az izomzat is teljesen eltűnik, tehát még olyan izma sem volt, hogy tartsa a fejét. Úgyhogy valóban ilyenkor egy elképesztő állapotba kerülnek, ami hát nyilván már az én ingerküszöbömet nem éri el. Inkább az nyom azt, hogy mennyi ilyen van, akit senki nem lát meg, és esélye nincs, és ott hal meg.
Uh-huh. Pont ezt is még tavaly figyeltem föl rá, amikor azt írtad, hogy különben nem Petya az egyetlen, és jellemzően nem is élik túl az ilyen állapotú kutyák. Neked napi szinten, vagy heti szinten, havi szinten van dolgod ilyenkor ilyen állapotú kutyákkal?
Hát ilyenkor több, igen. Ilyenkor tényleg sokkal több, mert ilyenkor nagyon rohamosan el tudnak jutni ilyen nagyon kritikus állapotba a hideg miatt. Tehát akkor már az, hogy mondjuk éheztetve van, vagy nagyon mondjuk rosszul etetve, rosszul tartva, az amikor a hideg még külön nem sújtja, akkor sokkal tovább vegetál egy ilyen állapotban. Ilyenkor a hideg az teljesen fel.